Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió állam és kormányfőinek nem hivatalos munkavacsoráján nem született politikai megállapodás az uniós intézmények, az Európai Tanács és az Európai Bizottság vezetőinek és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a személyéről. Charles Michel, az Európai Tanács elnökének hajnali tájékoztatása szerint a június 27-28-ai EU csúcson szükséges döntést hozni a személyekről, és előrehaladást kell elérni az Európai Unió stratégiai menetrendjéről. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett Európai Néppárt politikusa a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi. Az Európai Tanács élére António Costa volt portugál miniszterelnök kerülhet, Josep Borrell után pedig Kaja Kallas észt miniszterelnök lehet, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Orbán Viktor este az uniós csúcs találkozó előtt tárgyalást folytatott Mark Rutte holland ügyvivő kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. Rutte hangsúlyozta, jó hangulatú volt az egyeztetés, és óvatosan optimista azzal kapcsolatban, hogy végül megkapja Magyarország támogatását a NATO főtitkári tisztségéhez. A NATO jelenlegi főtitkára szerint a szövetségnek láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az ellenfelei részéről megnyilvánuló jelenlegi fenyegetések közepette. Jens Stoltenberg a The Daily Telegraph című brit konzervatív napilapnak adott interjúban elmondta, konzultációk zajlanak a tagországok körében olyan rakéták készenlétbe állításáról, amelyek jelenleg tárolókban vannak. Csak növeli a feszültséget a NATO főtitkár kijelentése, mondta Dmitrij Peszkov. Az orosz elnöki szóvivő emellett hangot adott annak az álláspontjának, miszerint az Ukrajnáról Svájcban megrendezett konferencia hatása elenyésző. A NATO főtitkára szerint az Észak-Atlanti Szövetség több mint 20 tagállama teljesíti idén az elvárt 2%-os GDP arányos védelmi költségvetési kiadást. Jens Stoltenberg többnapos amerikai látogatásának első napján tartott beszédében beszélt erről Washingtonban. A szövetség főtitkára arra utalt, az adatok szerint Oroszország-ukrajnai háborújának megkezdése előtt 2021-ben az akkori 30 NATO tagállamból csupán 6 teljesítette ezt az elvárást. Magyarországon teljességgel elképzelhetetlenek a nyugaton látott antiszemita jelenetek, itt biztosított a zsidó közösség számára a békés együttélés lehetősége. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte, miután izraeli kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter szerint ez a felelőtlen migrációs politikának a következménye. Egyúttal súlyos aggodalmát fejezte ki a nemzetközi szervezetekben tapasztalható egyre erősebb Izrael ellenesség miatt. Feloszlatta háborús kabinetjét az izraeli miniszterelnök, miután egy héttel ezelőtt kilépett a testületből az ellenzéki Benny Gantz, volt védelmi miniszter. A testület feladatait a Benjamin Netanyahun kívül 9 miniszterből álló biztonsági kabinet veszi át, és hoz majd döntéseket a gázai hadművelettel kapcsolatban. A korábbi tervekhez képest bővültek az otthonfelújítási lehetőségek, és enyhültek a hitelfelvételi feltételek is. A kérelmeket a lakosok július 1-től nyújthatják be az mfb.plus lakossági hálózat fiókjaiban. Az energiaügyi, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium közös közleménye szerint a futamidő 8-ról 12 évre emelkedett. Ezzel csökken a havi törlesztő részlet, az előzőleg kalkulált 25-36 ezer forinttal szemben 14-25 ezer forint lesz. Emellett a fűtéskorszerűsítés hőszivattyús rendszer telepítésével is megvalósítható, a nyílászárók pedig nem csak műanyagból, de fából is lehetnek. Karácsony Gergely benyújtotta a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazás egész Budapesten történő megismétlését kéri. Vitézi Dávid reagálásként jelezte, a főpolgármester az új választást a lemondásával is el tudja érni. Július 3-áig tartanak a középszintű szóbeli érettségi vizsgák. 1161 helyszínen 3150 vizsgabizottság előtt csak nem 290 ezer középszintű szóbelit tartanak. A vizsgabizottságok ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket. Zsigmond Gábor történész, kulturális turisztikai szakközgazdász vezeti a jövőben a Magyar Nemzeti Múzeumot. Az új főigazgató személyét Demeter Szilárd, a Múzeum közgyűjteményi központ elnöke jelentette be, a távozó Csák János kulturális és innovációs miniszter jóváhagyásával. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, a csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajkó Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovojsz énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Szavária barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Project, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamashiach messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kétszer nézi meg az órát, mielőtt belép, így szeretem. Pontos és stílusa van, és a csendben néha az is fontos, összesúgnak páran, ki ez a lány.
What's up, little girl?
I'm fine, szeretem így. Itt is, ott is, olyan fejlődés. Megyek valamiért, gyerek valakiért. Oh, oh, oh.
Sosem elég, ameddig eljutunk. A csöppen is új zene szól, egy mosolyban láttam.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Nyolc óra 15 perc van, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat ma 2024. június 18-án, keddi napon, amikor is a zenéket Túri Sarolta válogatja, a technikai pultot pedig Tompos Péter és Karkus István felváltva kezelik majd, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet játékunk követ, két kérdéssel, és ennek megfelelően kettő darab nyereménnyel várom önöket, az egyik egy meglepetéskönyv, a másik pedig a Szívújság, Szív magazin legújabb száma. 9 órakor híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében, utána a tudományról, kultúráról mindenkinek. A mai műsorban elsőként egy elfeledett íróról hallanak, hogy ki ő, azt most nem mondom még meg, mert ő lesz majd az első feladványunk is. Utána megtudhatjuk, hogy létező jelensége a kőeső, s végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását Francis Jammról. Most Fáji Zoltánt, a Ferences rend könyvtárosát halljuk.
De minden esetre a könyv hátsó lapján ez áll. Anno 1633 Szent Katalin nap előtt harmadnappal az tiszta égből, hogy csak alig látták imi tamott egy darab főhőt, oly nagy kőeső esik, hogy ugye a lapáttal hánhatták volna. Hát ez a Szent Katalin nap, ez a november 25-e, és akkor eshetett ez a hatalmas kőáradat.
Hozzáteszem, hogy akkor is, ha beírjuk azt a szót a keresőbe, hogy kőeső, egészen friss dolgokat is kiad, eseményeket, amikor is kőeső vert el egy-egy házat, akár itt vételkörzetünkben néhány évvel ezelőtt. Érdekes jelenség, róla erről többet megtudhatnak majd, tehát a tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkban. Ebből egyelőre kimaradnak kisújszállási és törökszentmiklósi hallgatóink, ők ugyanis napról napra című összeállításunkat kísérhetik figyelemmel, és ennek első felében megismételjük egy olyan összeállításunkat, melyben az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkoztunk. Ajánlunkban Németh József Lukács biofizikust, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanárát hallják.
A franciák gyakorlatilag most már rekordszinten termelnek ismét, tehát volt két év, amíg a Covid miatt elnapolt karbantartási munkálatok miatt visszaesett a francia atomerőműveknek a kapacitás kihasználása. Erre aztán mutogattak a mindenféle időjárás függő energiatermelők, hogy lásd, itt is van probléma, de azóta most az elmúlt évben, sőt igazából az idén igazán már gyakorlatilag rekord kihasználtsággal működnek ezek az erőművek.
Az óra második felében megtudhatjuk, hogy az uborka mellett cukkinit és zöldbabot is kovászolhatunk télire. 9 órától Tokai Adónk kilátó című műsorunkat sugározza, melynek elején a június 9-i választások eredményét értékeljük Fekete Sándor politológussal. Majd Gáspár Tibor Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes művész lesz Molnár András műsorának vendége, akivel színészetről, életéről, filmforgatásról, díjakról és a miskolci közönségről is beszélgetünk, de tanácsot is ad pályakezdő színészeknek.
És egyet tudok mondani, hogy abból lesz színész, aki nagyon akarja. Teljesen mindegy, hogy diplomája lesz vagy nem lesz, aki nagyon akarja, akiben van lemondás, akiben van elképesztő szorgalom és kitartás. Én ezt tudom ajánlani, és hogy legyen szerencséjük, ha ilyet lehet kívánni, sok szerencsét ahhoz, hogy milyen helyre, milyen színházba kerülnek, hogy jó helyen szívják magukba az anyatejet, a színházat, hogy jó ízléssel bírjanak, és akkor az ki fog tartani egész életükben.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek, majd Kerengő és ebben jogsegély. Szalai Kornél Géza jogásszal, Pécsi Krisztina beszélget majd, témájuk pedig a dologi jog lesz.
A földhasználati jog ingatlan részek szerinti jogközösség a föld és az épület tulajdonosa között. Úgy azonban, hogy a földtulajdonos tulajdonjogára rátelepszik az épület tulajdonos földhasználati joga. Földhasználati jogról akkor beszélhetünk, ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a személyt illeti meg.
10 óra 45 perctől a Lélekszavában Deri Lajos atya elmélkedik a papságról.
Nyilvánvaló, hogy a kézrátétel és a szentelés szavai úgy adják át a Szentlélek kegyelmét, és úgy vésik be a szentségi karaktert, hogy a püspökök kiemelkedő és szemmel látható módon magának Krisztusnak a tanítói, pásztori és főpapi hivatalában részesednek, és az ő személyében cselekednek.
A 11 órai híreket cseperedőnk követi, és ebben a gyermekek hordozásának előnyeiről és a biztonsági útmutatókról beszél Siska Gacsáj Ildikó hordozási tanácsadó, a Közelbaba Csevegő Klub vezetője.
A baba hordozás pedig nem egy plusz stressz forrásnak kell lenni, hanem egy eszköznek a mi kezünkben arra, hogy kényelmesebben tudjuk a napjainkat élni, hogy közel tudjuk magunkat a babánkhoz úgy, hogy ez nekünk is megfelelő legyen, és ez is egy nagyon fontos szempont egyébként a biztonságon túl, hogy ne csak a babának legyen az jó, hanem nekünk is. Maga a közelség élménye, hogy ki hogyan éli azt meg, akarja-e megélni, tudja-e, és azzal sincsen baj, hogyha ez valami miatt nem megy, vagy kicsit akadozva megy, mert mindannyian mások vagyunk, szülők vagyunk, mindannyian a legjobbat szeretnénk a babánknak megadni, és lehet nagyon sokféleképpen ezt a jót megadni.
11:30-tól a Vatikáni rádióadását ismételjük, meg majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak. Szólj, Uram, a mai napi evangéliumi perikópad 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben ma Halász Piuszról hallanak, ő egyébként ciszter, lelkiíró és teológus volt. Névnap és kalendárium című kis műsoraink zárják le majd az adásidőt 13 óra előtt. A 13 órai híreket pedig a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk követi. Ezúttal is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László, Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik most a 68-as és a 69-es táncdal fesztivál dalairól beszélgetnek, és a dalokkal kapcsolatos emlékeiket is felelevenítik.
Mélyen tisztelt szerelem, erről énekel nekünk hamarosan Fenyvesi Gabi. Hát megint az örök téma, a szerelem.
A dalnak emlékeztem a címére, a szövegéből is tudtam elég sokat, és mivel Fenyvesi Gabi énekelte, természetesen megjegyeztem az előadó nevét is. Csak egy részt hadd idézek belőle. Mélyen tisztelt szerelem, úgy elbántál velem. Mélyen tisztelt szerelem, most fájhat a fejem. Mélyen tisztelt szerelem, tán ki sem heverem, ha csak nem jön majd egy még mélyebben tisztelt új szerelem.
Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk, majd tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. A pontos idő 8 óra 23 perc, zenélünk, utána pedig fejtörőnk következik.
Egy arc, mit csukott szemmel,
Játsszon velünk, és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Itt a szívem, talán már unják, hogy így Bódi Mária Magdolna vértanulány szavaival ajánlom azt ívújságot, amit ő is árult annak idején fűzfőn a gyárban, ezekkel a szavakkal csábítva a vevőket a szívre. Nos, nem kell önöknek megvenni, ha megnyerik. És a téma alapgondolat, ennek a számnak az alapgondolata, tehát sorsod, borsod. Jézus a periférián, Kuklai Antal portréja, Floridából a cigánysorra, a Bodrog keresztúri csodarabbi, jezsuiták és munkatársak borsodról. Bele kellett törődni a sorsodba. És a címlapon Béres Attila színházigazgató, aki ezt mondja, a miskolci ember szeret büszkének lenni. És van még egy meglepetés könyvünk, 8 óra 28 perc van, irodalmi feladványt hallanak, de ezúttal nem Bozók Feri atyától, hanem Bartus Zsoltól, aki az ország, hát én nem mondom, hogy a legjobb, de az elsőben mindenképpen benne van, már ami a fantasztikus irodalom szakértőit illeti, hiszen a bibliográfiáját a fantasztikus irodalomnak ő írta meg, adta ki, és folyamatosan bővíti ezt a bibliográfiát olyan újonnan felfedezett írókkal akár, akiről eddig nem is hallottunk, esetleg nem is hallhattunk, és mégis a fantasztikus irodalom asztalára letettek olyan maradandót, amelytől az asztal majdnem be is szakad. Nos, most egy ilyen irodalmár lesz a feladványunk, ha tudják, hogy ki ő. Hívják a 36-os körzet 510-610-es számot, és mondtam, hogy nem mondom el a nevét a műsor ismertetésünkben, mert a játékunkban is ő szerepel. Nos tehát, erről ennyit előjáróban. Elmondom tehát, hogy egy író nevét várom a fent említett telefonszámunkra. Tartozunk annak az írónak, irodalmárnak annyival, hogy most egy pár perc erejéig lefújjuk róla és a könyveiről a port. Van nekem több olyan irodalmár ismerősöm, akik papok, tehát egyháziak, vagy legalábbis közel állnak az egyházhoz, a katolikus egyházhoz, de amikor felhoztam nevét, senkinek nem csengett ismerősen, sőt azt hitték, hogy viccelek.
Valóban nem tartozik az ismert írók közé, méltatlanul feledték el, pedig annyira nem is régi, hiszen a 20. század első felétől egészen a 60-as évekig jelentek meg írásai.
Ezek közül jó néhány itt van az asztalon, beszerezted őket, és amikor legutóbb találkoztunk, akkor mondtad, hogy most ő az, akinek a munkásságában elmerülsz. Hogy találkoztál egyáltalán a nevével?
A interneten akadtam rá egy cikkre, ahol említették, hogy fantasztikus, misztikus történetei is vannak. Ennek ellenére egyetlen a műfajjal foglalkozó munkában sem említik a nevét. Egyáltalán semmilyen formában nem találkoztam még ezen kívül. Ezért keltette fel az érdeklődésemet, hogyha egy lexikonban szerepel a nevé, és később, vagy utána olvastam, mindenhol megemlítik a fantasztikus munkásságát, hogy a fantasztikumhoz is köze van, és hogy mégsem találkozni vele a műfaj legrészletesebb feldolgozás bibliográfiáiban sem a könyveivel. Gondoltam, hogy érdemes lenne egy kicsit utána olvasni a műveinek.
Én is egy kicsit megfertőződtem, és elolvastam 4 könyvét, és ahogy nézegettem a többit, hogy miről szól vagy szólhat, úgy 3 részre tudnám osztani, de javíts ki, ha nem jól mondom. Vannak fantasztikus történetei, vannak olyanok, amik a saját életéből vannak merítve, vannak gyerekeknek, akkor ez már a 3., és akkor a 4. pedig a vallási, ilyen kegyesebb pietás irodalom.
Valóban ez így 4, én még egyel kiegészíteném, jó pár történelmi vonatkozású regény is van. Ezek talán kevésbé sikerültek, talán azért is nincs annyira képben ez a oldala.
Az életéről mit lehet tudni?
Kifejezetten pesti író volt. 1893-ban született Budapesten, ott is élt egész élete végig, 1967-ben hunyt el. Író volt, római katolikus lelkész, plébános, címzetes apát. A különlegességét az adja, hogy egyfajta kuriózumként szórakoztató regényeket, krimiket, kalandregényeket, ponyvaregényeket írt gyakorló római katolikus pap létére. Tehát ilyennel még egy nem találkozunk a magyar irodalom történetben.
Azért álneveket használt, miért bújt mögéjük?
Igen, valóban több álnevet is használt. Én olyan művével nem találkoztam ennek ellenére, ami álnéven jelent volna meg tőle.
És elég, nem tudom, hogy népszerű volt-e a korában, minden esetre elég sokat írt. legalábbis szerintem.
Valóban, népszerűnek kell mondani, mindenképpen egy jó 50 könyve jelent meg egyébként. Ez 1920-as évektől 1947-ig, mert utána hosszabb ideig nem jelent meg munkája, majd a 60-as években jelent meg még talán két könyve.
Igazából talán ez egy pénzkereset volt számára, olyan értelemben, hogy egy templom építésébe fogott, és az ő könyveinek eladásából befolyt pénz is abba a kasszába folyt, mondhatni a templom persejébe.
Igen, hát a nevéhez fűződik a leheltéri Szent Margit templomnak az építése. Ugye őt 1918-ban szentelték pappá, és Újlipót városban lett plébános. Ott először a hívők igényének megfelelően egy iskolának egyik termében, vagy alaksorában alakított ki egy ilyen kegyhelyet, és később ebből fejlődött ki az, hogy igény mutatkozott egy templomra is, és az végül is 31-ben sikerült egy telket megvásárolni, megalakult ilyen társaságnak, és ott 33-ban épült meg a templom, aminek a nagy részét a könyveiből befolyó pénzből ő maga finanszírozott. Ugye azt azzal hálálták meg, hogy 32-ben Nemesősz György szobrászművész egy bronz mellszobrot készített róla, ami ki is van állítva egyébként a templomban.
Ez a templom, ha nem tudná, hogy hogy néz ki valaki, elmondom, hogy úgy néz ki, mint a Jáki templom. Annak a mása, és a 13. kerületben van. Ő ott szolgált igazából, amióta megalapította ezt a plébániát, felépítette ezt a templomot egészen a haláláig?
Haláláig ott volt plébános.
Nézzük, hogy miket írt, hogyan csoportosítod, vagy hogy gondolod, hogy bemutassuk azt egy, kettő, vagy 12-14 könyvet, amit van előttünk?
Ugye én úgy kezdtem, hogy rákerestem, hogy mikortól jelentek meg írás, hogy említettük, hogy 1918-ban szentelték pappá. 1916-ban már jelent meg novellája, a utolsó tranzíciós, ugye ez 16 a világháborús időszak volt, de maga a történetet is egy tábori lelkész meséli el, és egy fiatal magyar katonának a nagyon szomorú halálát írja le gyakorlatilag, hogy meggyontatja, hogy beszélget vele. Gyakorlatilag egy templomnak a gránátozása során sérült meg a katona, elmesélő, hogy a templomat talált egy kelyhet, ott imádkozott előtt, és közben történt a robbanás, a következő emléke már a kórházhoz kötődik. Ez említett novellája, ez egy újságban jelent meg, Örök imádás című labban közölték, majd a 20-as évektől jelentek meg a könyvei, gyakorlatilag az első kiadója a Pesti Könyvnyomda volt, ott a 8-10 könyve is megjelent, hogy az első két műve a Boldog végű tévedés, illetve az Anatómus, ezek inkább színpadra szánt művek voltak, talán akkor a sikertem is arattak, mint később a Szép prózája. Az első regény, ami megjelent, az az Éjféli vendég című munka volt, amelyet később Ősök és unokák címen a Kordert is kiadott. Ez egy rendkívül szórakoztató, kicsit misztikus történet. Ebben már jelentkeznek azok a témák, amiket ő rendszeresen vissza-vissza köszönő formában használt a regényeibe. Ugye ez az egyik a keleti misztika, ami legtöbb regényében feltűnik, és több-kevesebb szerephez jut is a cselekmény bonyolítása során. Ugye ez az egyik, ami ilyen jellegzetes téma. A másik pedig, amikor egy családtag eltűnik, és próbálja felkutatni, vagy derülnek ki olyan dolgok, hogy ebből egy család egyesítés, miközben olyan kastélyokban vagy kúriákban játszódik a történet, ahol felfedeznek titkos alagutakat, titkos járatokat, elrejtett kincseket. Tehát ez a másik olyan terület, ami gyakorlatilag folyamatosan visszaköszön a regényeiben. Ugye az Éjféli vendéggel is hasonló a helyzet, itt is egy ilyen elrejtett kincset keresnek, széthullott családról van szó, amit a következő könyvében, a Gyebelkori hercegnőben aztán folytat, és talán az egyetlen olyan regénye, ami folytatást kapott, ugye az Éjféli vendég, későbbi címén Ősök és unokák, majd ennek a folytatása egy Gyebelkori hercegnő. Még itt van a Nászvilág című kötete, ugyancsak még a 20-as évek és tovább is a Pesti Könyvnyomda kiadásában. Ez egy elég vastag könyve, talán az egyik leghosszabb regénye, Nászvilág. Ez egyértelműen fantasztikus, ebben egy Ózdi Árpád nevezetű magyar tudós egy különleges parfümöt talál fel, amivel gyilkolni lehet, olyan illata van, amit gyilkol, és ezt használják is a kötetben. Tehát gyakorlatilag egy bűnügyi regény. Ugye mondják is, hogyha olyan oldalakat olvasunk, hogy Gilbert K. Chestertonhoz hasonlóan egy olyan papról beszélhetünk, aki detektív regényeket írt. Aztán persze igen, vallásos könyvei, ugye mindenképpen említést érdemel az Egetjáró királylány novella gyűjteménye, ami gyakorlatilag ilyen vallásos, legendás dolgokat taglal, több novella van benne, ezt maga a templomépítő bizottság adta ki olyan céllal, hogy a bevételt is a templomépítésre fordítják. Ugye 1930-as kiadásról beszélünk, ugye 31-ben vették meg a telket, nem kis részt ennek a könyvnek a bevételéből, és úgy indulhatott meg a templomépítés. Egy időben elég sok ponyvát jelentetett meg, ebből az egyik a Porcelán majom, ami a Palladis félpengős regényes sorozatában jelent meg. Ez egy klasszikus, romantikus, misztikus történet, és későbbiekben írt egy novellát, Naplóságok címen jelent meg, több kis sztori az életéből. Ebbe leírja, hogy Pesten elment vendégségbe, és ahol vártak egy vidéki mérnök embert. És meg is jött a mérnök, bemutatkoztak egymásnak, és a mérnök rácsodálkozott, hogy csak nem maga írt a Porcelán majom című legényt, és akkor visszautalnak arra, igen, volt egy ilyen könyv, és hogy ennek a mérnöknek mennyire tetszett a könyv, és kérdezi, hogy hát ezek a misztikus események vajon a valóságban is megtörténhetnek. És azt ugye nyitva hagyja a kérdést, hogy hát ahogy gondolja.
És a piros fűtyülő itt van előttünk, ugye említettük, hogy egyik része a munkásságának az ifjúsági irodalom. Ugye az ifjúsági irodalom a 30-as években az olyan, hogy nehezen tudunk találni olyan könyvet, amit mondjuk a mai napság ki lehetne újraadni.
Igen, ez mindenképpen egy érdekes kötet, ugye itt maga egy srác, fiatal srácról van szó, aki elmegy autószerelőnek, holott egy olyan családból származik, ahol sokkal úgymond magasabban kvalifikált pályát szállnak neki, mindesetre rendkívül ügyes a fiú, kimegy Párizsba, ahol elintézik neki, hogy egy olyan autógyárban kap munkát, ahol különösen megbecsülik, és olyan helyekre is eljut, ami már kémek által erősen kutatott, vagy próbálják kideríteni, hogy milyen gépeket talál ki, és belekerülik egy ilyen kémtörténetbe a fiú, és hát elkörül zajlanak az események. Rendkívül izgalmasan, nagyon jól megvan írva a könyv. Na, ez a piros fütyülő, ez abszolút kiadható lenne ma, és kimondottan szórakoztató könyv, semmit nem veszített a frissességéből, ez ma is szórakoztató lenne ez a könyv. Sajnos netten csak egyetlen könyve van fent, ami bárki által olvasható, ez a Ninon kisasszony, ez is egy romantikus történet, egy mérnökről és a gyárva lánynak a szerelméről, ami házasságban végződik, egy romantikus történet. Mögötte van négy rövid elbeszélés, aminek az az érdekessége, hogy ebből az egyik elbeszélés, ami tulajdonképpen csak egy részlet egy elbeszélésnek, mert egy 6 fejezetből álló hosszabb bűnnek az első fejezetét közül, ez Miskolcon játszódik, ugye Zavason kezdődik a történet, nem írja le a város nevét, de egyértelműen, főleg ugye Miskolcon beszélgetünk, ugye az ember ismeri a várost, egyértelműen be tudja azonosítani a helyeket, egy miskolci történetről van szó, a főse egy Illikó nevezetű leányzó, és ugye ez is egy olyan sztori, ami inkább a romantika felé hajlik, tehát nincs benne misztikum, nincs benne bűnügy, egy nagyon szépen megint romantikus történet. És ami talán említést érdemel, illetve én úgy gondolom, mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy azért vannak, aki felfedezte. Tehát a Szegedi Lazi könyvkiadónak egy időben évente jelentek meg karácsonyra egy nagyon szép kiállítású könyvei. 2011-ben a Karácsonyferdő, majd a következő évben 12-ben Fenyőfa címen adtak ki karácsony történeteket, mind a kettőben válogattak novellát is. Tehát ez egyetlen olyan kiadó, amelyik felfedezte és kiemelte a feldés homályából az írót.
Úgy hallgattam, hogy biztosan benne hagyom a feladvány nevét szokásomhoz híven, de most úgy látszik eltértem ettől legalábbis, ahogy Tompos Péterrel hallgattuk, remélem, hogy nem hangzott el a neve, szerintem nem hangzott el, de így is sokan tudták, és ez meglepő és örömteli. A szerencse azonban csak egy valakinek kedvezhetett, akit köszöntök is. Hozta Isten!
Jó reggelt kívánok, dicsértessék
Isten! Mindörökké amen, jó reggelt önnek is! Hadd kérdezzem meg, hogy honnan hív.
Most Budapestről.
Budapestről. Akkor internetes hallgatóval van dolgunk. Hallgatom a megfejtését.
A megfejtés Zajmos Gyula.
Így van, a megfejtés Zajmos Gyula. Én biztos vagyok benne, hogy sokaknak nem mond sokat az ő neve. Én már azon kevesek közé tartozom, akik ismerik őt, és engem Bartus Zsolt fertőzött meg azzal a vírussal, a zajmus vírussal, és nagyon tetszenek a könyvei. Kezembe került tényleg az egyik, amelyik nagyon gicses novellákkal indít, de a végén olyan hátborzongató történetek, már-már ilyen fél-horror-szerű történetekre bukkantam, hogy nagyon tovább vitte az olvasást egyik könyvről a másikra, a piros fütyülő. De olvastam másik gyermekkönyvét, a Különös vakációt, amely tényleg, bár van egy óriási generációs szakadék azok között, akiknek annó íródott a könyv, meg én köztem, de tetszett. És nagyon kevés gyermekkönyvről tudom elmondani, hogy 50 pluszosan még újra tudom olvasni. Hát ezt nem újra olvastam, most akadt először a kezemben, de mondja meg, hogy mégis honnan jött rá Zajmos Gyulára.
Akkor vált számomra egyértelmű, amikor a Margit templomról esett szó, hogy annak az építésébe ő besegített.
Így van, a könyvei eladásából fedezte egyrészt a költségeket. Ez a templom úgy néz ki, mint a Jáki templom, annak a mása a 13. kerületben, és nemrégiben írtam a plébánia e-mail címére, hogy éle esetleg még valaki, aki ismerte Zajmos Gyulát, a templom építetőjét, vagy esetleg van-e valaki, aki az életét úgy kutatta, de még nem jött válasz. Mindegy, csak 2 hete írtam, tehát igazából még bármikor megjöhet egy jó válasz, egy pozitív válasz, és esetleg egy riport is lehet belőle, vagy még egy riport. Köszönöm szépen, akkor ön meglepetéskönyvben részesült, és ezt fogjuk majd akkor postázni.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
Én is nagyon köszönöm. Egyébként az egyházi könyvtárak sem állnak jól Zajmos Gyula tekintetében. Itt Egerben egy darab könyv van a birtokukban Zajmos Gyulától. A tüzet akartam gyújtani, talán valami ilyen címe van, remek novella gyűjtemény, és az is nagyon érdekes benne, hogy bár a saját élményeit is sokszor leírja, papírra veti, mégsem ilyen piétásan paposak ezek, hanem nagyon is emberszagú történetek, nagyon is, hogy mondjam, valósak. Na, erről ennyit szerintem. Ha valakinek fölkeltettem az érdeklődését Zajmos Gyula iránt, érdeklődhet az interneten a könyvei beszerzésének módját illetően. Én már 4-et beszereztem, de a többi is sorra vár. És akkor itt, mivel ilyen vallásos témáról beszéltünk, említem meg, hogy a mai napon, azaz kedden, 18 órától szentségimádás kezdődik az egri ciszterci templomban, amelyet Jézus szentséges szívének tiszteletére tartanak. Ma tehát szentségimádás Eger ciszter templom 18 óra. A Bródi Sándor könyvtár szeretettel hívja az érdeklődőket szintén a mai napra, Demeter László Angyal a görögteremben című kötetének bemutatójára. Talán nem vagyok indiszkrét, ha elmondom, hogy egy öreg cserkésszel van dolgunk, akit mindenki csak Cukibá néven ismer, mert az édesapja anno, még a háború környékén cukrászdát vezetett itt Egerben, és ezzel talán Tompos Péter kollégánkkal is, hogy mondjam, rokonítható, hiszen a Tompos cukrászda fagyi az a mai napig fogalom Egerben, ha jól tudom, bizony bólogat, én sajnos kimaradtam belőle, ilyen hátrányok érik azt, aki nem Egerben születik. Tehát Angyal a görögteremben kötetbemutató ma 16.30-tól a Bródi Sándor könyvtárban. Közreműködik Orbán Bori, az író unokája, a Budapesti Udvari Kamara Színház tagja, mint Sanzonett, a műsoron Edith Piaf és Karádi Katalin híres sanzonjai. Na, és ha már Karádi Katalin, akkor egy kolléganője lesz a most következő megfejtésünk. Egy énekesnő, aki a háború előttől kezdve énekelt, végig énekelte a háborút, csak úgy, mint Karádi, de Karádival ellentétben ő nem tűnt el. Sőt, olyannyira nem tűnt el, hogy 103 évig élt. És még az utolsó, talán 100 éves korában megjelentetett még egy lemezt is. Szóval sok híres dal fűződik a nevéhez, ezekből válogatott ma 2-t, Túri Sarolta, nagy örömömre, örömükre, remélem önöknek is, és meg kéne ebből mondani, hogy vajon ki ez az énekesnő. Telefonszámunk 36-os körzet, 510-610-es, és a Szívújság várja leendő gazdáját.
We'll meet again. Don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies dry. Dark clouds far away. So will you please
say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
És ígértem még egy dalt, a We'll Meet Again-t hallottuk egyébként, a Meros Parker és Hugh Charles szerzeménye volt, és nagyon népszerű lett a háborús években, voltak más dalai is, ez pedig mondjuk, amit most hallunk, a The White Cliffs of Dover, Ned Burton és Walter Kent szerzeménye, ki a mai énekesnőnk, akit keresünk. Telefonszámunk 36-os körzet, 510-610-es.
There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. There'll be love and laughter and peace ever after tomorrow when the world is free. The shepherd will tend his sheep. The valley will bloom again. And Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. The shepherd will tend his sheep. The valley will bloom again. And Jimmy will go to sleep in his own little room
again. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see.
Nyolc óra 52 perc van, de már 53-ba hajlóan, és megtudjuk, hogy ki énekelt nekünk az elmúlt percekben. Egyrészt a Will Meet Again, másrészt pedig a The White Cliffs of Dover című szerzeményeket. Hozta Isten szerint, ja nem, még kapcsolják, visszahívják, addig egy program a Palóc Múzeumé. Mai 10 óra 30-kor kezdődik a koszorúzás a Nagy Iván emléknap alkalmából a múzeum előtti Nagy Iván szobornál, és 13.30-tól pedig egy előadást hallgathatnak meg Nagy Iván genealógiai munkássága nyomában címmel. Az előadók Galcsik Zsolt és Kovács Krisztián levéltárosok, családfa kutatási interaktív előadás lesz. 11-től egyébként a múzeumban megemlékezések és köszöntők hangzanak el Nagy Ivánról, a múzeum alapítójáról. És Európa bajnoksága múzeumban. Ez egy holnapi program, méghozzá a Kazinczy Ferenc Múzeum kertmoziának programja, ahol lehetőséget biztosítanak arra, hogy az EB mérkőzéseit az ország legkultúráltabb szabadtéri futballbisztrójában élvezhessük, feltéve ha Magyarország nyer. Ugyanis holnap 16.30-tól várja neked a múzeum a Németország-Magyarország meccsre, amelynek vendége Varró Dániel költő. A vetítések és az utána következő beszélgetések, gondolom lesz miről, ingyenesek. Hozta Isten szeretettel, köszöntöm.
Dicsőtessék a
Jézusokat. Nagyon örvendek. Nos, tehát ki énekelt nekünk?
Veralin,
így van, aki 103 éves korában hunyt el 2020-ban, tehát kiszámítható, egészen pontosan, hogy 1917-ben született.
Igen, igen.
És 2020-ban a mai napon távozott közülünk. Egy igazi élő történelemkönyv lehetett ő.
Hát igen.
Aki ennyit él, az sok mindent látott, és sok mindenről tudna beszélni, vagy dalba öntve elénekelni. Nagyon szépen köszönöm. Egyébként honnan hallott ön Veralinről?
Hát egy kis segítség.
Egy kis segítség. A Pink Floydnak van egy albuma, egy dupla LP, A fal, és abban az egyik száma, Does Anybody Here Remember Veralin címet viseli, én ott hallottam először Veralinről, és nemrégiben az ausztrál unokonagybátyámmal és az angol feleségével üldögéltem a Pávügyi Cseppkőbarlang büféjében teljesen gyanútlanul, amikor egyszer csak megszólalt Veralin a hangszóróból, és ő énekelt. Azt mondta, nagyon szerették Angliában Veralint, sokra értékelték, mind a személyét, mind pedig a művészetét, vagy fordítva kéne mondom, mind a művészetét, mind pedig a személyét. Ön a Szív Újságot nyerte, nagyon sok lelki gazdagodást kívánok a forgatásához.
Köszönöm szépen, dicsőtessék.
Mindörökké elmen, és egy program Bródi Piknik a Dobótéren, a Bródi Sándor Könyvtár szervezi a Dobótérre pénteken 14 órai kezdettel azt a, mint mondtam, Bródi Pikniket, ez nem valami csipegetés, megeszegetési szogatás, hanem a társasjátékok kedvelőit várják 0-tól 100 éves korig a Dobótéren, ahol kipróbálhatják a legfrissebb és legizgalmasabb társasjátékokat, olvasgathatnak, alkothatnak, és féláron iratkozhatnak be a könyvtár minden részlegében. Hát lehet, hogy én is kilátogatok erre, ugyanis van egy magyong készletem. A mahjong egy ősi kínai társasjáték, de még nem találtam senkit Egerben, aki mahjongozni tudna, vagy akarna. Hát, ha találok ott olyan valakit, akivel esetleg mahjongozhatok, egy ember nem elég hozzá, kettő is kevés, hárommal már jobb a helyzet, de ez egy négy személyes játék, tehát igazából sok helyen láttam, hogy elindult egy-egy mahjong kezdeményezés, akár Budapesten, akár Szegeden, Győrött, Miskolcon, de mindegyik hamvába halt. Nem mondom, hogy könnyű játék, de remélem, hogy idővel Egerben is megteremtődik egy kör, amelyik játsza majd rendszeresen, és állítólag Alzheimer meg Parkinson kor ellen a leghatékonyabb orvosság. Hát gondolkodni azt kell, az biztos. Kedves hallgatóink, ennyi fért ma reggeli játékunkba. Nekem nagy öröm volt, hogy sokan telefonáltak, és ebből kifolyólag gondolom, hogy sokan is hallgattak bennünket. A zenei szerkesztő Túri Sarolta volt, a technikai munkatárs pedig Tompos Péter. Ja, én Tikovics Ernő voltam, és holnap is én várom majd önöket reggel, ugyanebben az időpontban. Számítok figyelmükre akkor is.